füles bagolyolvasó, Mikszáth Kálmán, csoda a törvényszéken. Mióta Munkácsi Mihály megvan, azóta minden városban támadnak kisebb-nagyobb csoda gyerekek, akiknek a polgári jósok nagy jövőt ígérnek, akik első intrádára lefestik a polgármester feleségét, azután a főkapitány kisasszonykáit, a szenátorok dicsérik, fejet csóválnak, hogy ezt a Boglyos Gyuri gyerek festette volna, no ugyan ki hitte volna. Az igaz, hogy már pendeles gyerekkorában mint telepingálta a Búza utcában a házak falait a lakokkal, de ez mégis sok, nagyon sok ebből a fiúból Rafael lesz, ha képezi magát. Rendesen akad mecénás is, de nem mindig. Ilyen zseni gyerek ellenben mindig akad. Szívesen ajánlom fel a fogadást, járjuk sorba Magyarország városait, s kérdezzük meg a Bikánál, vagy a Szarvasnál a vendéglőstől, ha van-e itt valami festőlángész, hát egy csöppet sem jön zavarba, mindjárt megnevez egyet. Nos, fogad-e rá valaki? A mi városunkban is volt egy írnok, a polgármester előszobájában törmölt. Kalanda Imrének hívták. Egyszer egy délután kimaradt a hivatalából a polgármester. Hogy hol miért maradt el? Keresd az asszonyt, neki magának csúnya a felesége volt, kérdezi az írnoktól Kalandától este felé mohón benyitva, nem keresett az alatt valaki? Epekedő kíváncsiság csillogott a szemeiben. Keres egy második asszonyt, de igen, többen keresték, felelte Kalanda. Kik? Bizony nem tudom, ejnye, meg kellett volna kérdezni. Egy pár úr és egy asszony, hogy néztek ki? Kérdé a polgármester türelmetlenül. Mire a Kalanda gyerek átnyújtott neki egy fél ív papírost. Így. A papíroson ott álltak élethűen egy pár könnyed vonással odavetve mindazok az alakok, akik a polgármester után kérdezősködtek. A tekintetes úr legott felösmerte valamennyit. Ez itt a pesti búzakereskedő, az a gróf Levicki fővadásza, ejnye, de kitűnő, Eholni a regálebérlő Temesvárról. Hoho, hát ő is itt volt. Az ő a negyedik kép egy csinos fiatal asszonyka, mélyen a szemére húzott, cseresznyegajjal díszített kalapban. Ejnye, gazírnokja, mosolygott a polgármester, nézegetve a kalapot. Hiszen ezt a kalapot én vettem. Ezzel a históriával meg volt csinálva a Kalanda sorsa. Híre ment a városban, még a polgármester névfüleibe is eljutott. Volt is emiatt otthon nem ulasno ez a fiú egy nagy talentum. S azon felül veszedelmes is, gondolta a polgármester, ha mindenkit lepingál, aki a szobába jön. Szép album lenne abból. Ezt az embert kár a betűk közé lehúzni, el kellene küldeni Münchenbe, a városnak úgy sincs még nagy fia. Még, ha akarnánk, se tudnánk szobrot emelni senkinek. Pedig a nemes város méltósága idestova megkívánná. Szegeden Dugonics van, Kecskeméten katona, miért ne lehetne itt idővel a Kalanda? Ilyen beszélgetések nem mindig vesznek kárba. Mert, ha minden városban akad egy vagy zseni, az is bizonyos, hogy minden városban akad egy olyan valaki, aki királyi tanácsos akar lenni. Erre is ajánlok fogadást. Ez a valaki rendesen beáll vezérlő szellemnek, nemes erényekben kezd tündökölni, tesz, mozog, istápol, adakozik és buzdítja a többieket. Mert tessék elhinni, ezen elemek között okozati összefüggés van. Ha nem volnának királyi tanácsosságra vágyó egyéniségek, nem volnának tehetséges Viktor Palánták sem. Ha az egyik van, másik is van. Nálunk is volt, Fodor Kálmán úr. Seznyomban hazafias kötelességének tartotta a Kalanda ügyét felkarolni olyan sikerrel, hogy két hét alatt 700 FRT-t gyűjtött össze a kaszinóban és a polgári körökben, amely összeggel elküldték Kalandát Münchenbe, hogy magát kiképezze. Mikor elindult, a város honorációrai kikísérték az indóházba, megáldották, elbocsátották. Szegény Kalanda, talán nem is látjuk soha többé, csak tán az unokáink szemlélhetik majd mint szobrot a szénapiacon. Ha nem bíz az egy év múlva visszajött, kopottan, kiéhezve, egy garas nélkül. A 700 forint elfogyott, no, de semmi, most már ki van képezve. Biztatták is váltig a protektorok, de kenyeret persze nem adtak neki. Hát jól van, itthon vagy, most már mutasd meg, mit tanultál. A szegény Kalanda csak a fejével bólingatott, hogy... Majd megmutatom, addig-addig bizgatták, üsztökélték, hogy látni akarják, mit tanult, számoljon be a tudományával, míg egyszer bezárkózott és megfestett egy 50 forintos bankót, pompásan, élethűen a búzakévés és a cirkalmozó leánykával a két oldalon, a két üldögélő fiúcskával alul, a király arcával a középen. Olyan 50-es volt az, mint a patyolat. Csak úgy ropogott, nevetett, mosolygott az emberre, mint azok a többiek, amiket a király csináltat. Hanem az egyik boltban, ahol Kalanda fel akarta váltani, mégis felösmerték, valamelyik ponton el volt hibázva valami, kutya szeme volt annak a kereskedőnek, az 50-est tehát fel nem váltotta, hanem elküldte a rendőrséghez. A főkapitány kihallgatta Kalandát, aki azt vallotta, hogy kapta valahol, de hogy hol, azt nem tudta megmondani, pedig nem is igen volt még több ötvenese ennél az egynél egész életében, és mégse tudott róla beszámolni, hogy hol kapta, mert vannak olyan pillanatok, mikor az emberi memória csodálatos módon megcsappan. A rendőrség fölvette a jegyzőkönyvbe a kereskedő és a kalanda vallomását, bemellékli az aktához a corpus delictit, az 50 forintos bankjegyet és felküldte a törvényszékhez. A városba, sőt az egész környékbe kiszivárgott persze a hír, s egyben a csúfolódás is, mely kellemetlenül érinti a város matadorjait. Hát ugyan kitaníttatták kegyelmetek a piktort, hanem bizaz jobban is festhette volna azt az ötvenest. Egy ötvenes, ami 700 forintjukba került. Ezért bizony kár volt Münchenbe menni. Már-már ott állott a városka, hogy a köznevetség nyitott szájába potyan, aki külön, saját bankócsinálót tanított ki Münchenben, a bankócsinálóra már a törvény is rátette a kezét, most már vége van, mikor jött egy, a törvénynél is nagyobb hatalom, a véletlen. Ez egy kis pajkos ballerina, aki sajátságos piruetteket csinál és cipője hegyével löki fel a legvaskosabb, a legmasszívabb dolgokat. A bűnügyi akta október 31-én került a törvényszéki iktatóba, s ez volt ráírva aláhúzással a külső lapra, 50 forint melléklettel a telekkönyvi iktató, Morvai János, az a kis púpos ember odacsapta a többi beiktatandó akta közé, s, amikor odacsapta, megcsillámlottak előtte az aláhúzott szavak. H.M., mondá magában Morvai János, 50 forint van benne, majd oda nézett a felgyűlt aktagarmadára, ezeket be sem bírom ma mind iktatni. Persze, hogy nem bírom. S lassan, kimérten rajzolgatta az előtte levő hűcsomó ismérveit a bathanális nagykönyvbe. Azok a kis, kedves arcú gyerekek, akik ott üldögélnek az ötvenesen, egyszerre csak előmásztak sötét rejtekükből és elkezdtek a sok papíroson keresztül, mint valami hidakon át feléje futni s vele hincselkedni. Hallod-e, Morvai János, miért ne csinálhatnál te magadnak egy jó estét? Ma 31-e van, s egy lyukas garas sincs a zsebedben, de holnap már elseje lesz, megkapod reggel a fizetésedet. Reggel már annyi pénzed lesz, mint a rög. Igen ám reggel, de hol van még a reggel? Minden órádnak leszakaszd virágját, Jankó, de nagy szamár is volnál, ha ma száraz kenyér vacsorával feküdnél le, mikor az a most érkezett akta, az 50 forintossal úgyis csak reggel lesz a sorrend szerint beiktatva. Hiszen majd bepótolhatod holnap. Hes, apró kis ördögök, de a lánykák is előugrottak a nagy bankó két széléről és éppen olyan csábítóan kezdtek mosolyogni rá, mint a Bugyi Erzsi, a kaszírnő az aranymécsesből, vagy mint a Majka Panni. Még ott nyomban táncra is kerekedtek előtte, az a baloldali ledobta a válláról a búzakévét, s kacéra névelődve dugta be a két tenyere két nagy ujját a füleibe, hogy a Jankónak szamárfüleket mutogasson, míg az a szép kékes teste ritmikusan ringott a csípőin. Ekkora szamár vagy, Jankó, de már ekkora szamár mégsem akart lenni a Jankó, s mikor elütötte a hivatalos idő utolsó negyedét is a toronyóra, bezárta a még beiktatandó aktákat a fiókjába, de az 50 forintos bankót kihúzta a legalsó hűcsomóból és egyenesen a piac felé ment, ahol a bikában már szólt akkor a muzsika. Hiszen holnap fizetést kapunk. Igen, fizetést kapunk. Elvettem a pénzt, hogy a fiókból ki ne lopják, ha feltörnék. Mert mi lehetetlenség van abban, miért ne törhetnék fel? Holnap visszateszem, ezt, vagy mást. Ha ez sem mindegy, akkor semmi sem mindegy, ezzel benyitott a bikába, leült egy hófehér terítékű asztalhoz és mosolygott. Azon mosolygott, hogy az elsejét közelebb húzta egy nappal. Hiszen az egészben csak is erről van szó. Hely, pincér, hozzon valami jobb fajta bort. A kalanda ügyben a végtárgyalásra sokan gyűltek össze. Tanúk, vádlott, s kíváncsi nép, az egykori mecénásokból is nehányan. Az elnök kikérdezte a vádlott életkorát, vallását, volt-e már büntetve, stb. Azután így szólt, önbankó hamisítással van vádolva. A szegény kalanda gyerek bűnbánóan horgasztotta le a fejét. Feleljen, ösmerje be, hiába is tagadná, a corpus delicti itt van, ön rajzolta ezen, sietve tolta le az iratról a spárgahurkot, hogy a hamis ötvenest elővegye, de mekkora nagy lett az elnök és az egész törvényszék álmélkodása, mikor az ötvenes helyett 5 darab 10 forintos banknóta hullott ki az ügycsomóból. Mirákulum, kiáltá a védőügyvéd. A bírák összenéztek, még ilyen eset soha se történt. Kalandát természetesen fölmentették, s a mecénások mosolyogva mondogatták, mégse volt hasztalan fáradtság. Mégis csak tud a lurkó festeni. 1893.